Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa fedélzeti sajtókonferenciája Szlovákiából visszatérően. Második, befejező rész. A Szent Atya beszéde az egyházi társulatokhoz és mozgalmakhoz. Evangéliumi tanúság tétellel válaszoljatok a világ kihívásaira.
Ferenc pápa abortuszról, áldozásról és az oltakozás fontosságáról szólt még az újságíróknak. Szerdán délután tért vissza a Szent Atya budapesti és szlovákiai apostoli látogatásáról. A repülőgép fedélzetén megtartotta a szokásos sajtótájékoztatót, amelyen válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. Amint arról csütörtöki adásunkban beszámoltunk, elsőként Kuzmány István, a Magyar Kurír főszerkesztője kérdezte a pápát, aki méltatta a magyarok értékeit, ökumenikus elkötelezettségét, családvédelmi intézkedéseit, az ökológia iránti vállalásaikat. Szép szavakkal emlékezett a csíksomlyói szentmisére, és jó hangulatúnak nevezte a magyar állam és kormányfővel tartott találkozóját. Megerősítette az egyház álláspontját a szentségi házasság kérdésében, ami egy férfi és egy nő között köttetik, ezért homoszexuális párok esetében nem lehetséges. Mai adásunkban folytatjuk a sajtótájékoztató ismertetését. Bohumil Petrik a Szlovák Televíziótól és a Denník Standardtól a következő kérdést tette fel a pápának. Az oltás megosztotta a keresztényeket Szlovákiában is. Ön, Szent Atya, azt mondja, hogy ha valaki beoltatja magát, az a szeretet cselekedete. Akkor minek nevezné azt, ha valaki nem oltatja be magát? Mert a hívők között is vannak, akik úgy érezték, hogy diszkriminálják őket. Az egyházmegyékben is eltérő felfogások vannak ebben a kérdésben. Az ön látogatását megelőzően is csak azok vehettek részt a pápai eseményeken, akik be voltak oltva. Aztán ez megváltozott, a negatív teszttel rendelkezőket is beengedték, és így tovább. Ezért hát mindannyian tudni szeretnénk, hogyan jöjjünk össze, hogyan béküljünk ki ebben a kérdésben. Ferenc pápa erre leszögezte. Ez fontos. Egy kicsit furcsa, mert az emberiség már régóta barátkozik a vakcinákkal. Gyerekként mi is megkaptuk a kanyaró elleni oltást, és a másikat a gyermekbénulás ellenit. Minden gyermeket beoltottak, és senki sem hőzöngött. Most ez is eljött. Talán nem csak a világjárvány virulenciája és bizonytalansága miatt, hanem a vakcinák sokfélesége és a néhány vakcináról keltett hírek miatt is, hogy tudniillik, ezek nem megfelelők, vagy alig többek desztillált víznél. Ez félelmet keltett az emberekben. Mások azt mondják, hogy ez azért veszélyes, mert a vakcinával a vírus belét kerül, és sok más érv elhangzott, amelyek ezt a megosztottságot okozták. A bíborosi testületben is vannak vírustagadók, és az egyikük szegényke kórházba is került vírusfertőzéssel. Nos, az élet iróniája, tette hozzá a pápa. Igen, nem tudom jól megmagyarázni. Egyesek az oltóanyagok különböző eredetével magyarázzák, azt mondják, nem tesztelték őket eléggé, és félnek. De ezt tisztázni kell, és higgadtan kell beszélni róla. A Vatikánban mindenki be van oltva, kivéve egy kis csoportot, de vizsgáljuk, hogyan tudnánk segíteni nekik. Gerard O'Connell az American Magazine-tól így kérdezett. Szent Atya, ön gyakran mondta, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és hogy az eukarisztia nem a tökéletesek jutalma, hanem a gyengék gyógyszere és tápláléka. Mint tudja, az Egyesült Államokban, különösen a legutóbbi választások után, de már 2004 óta vita folyik a püspökök között arról, hogy megáldoztathatók-e azok a politikusok, akik támogatják az abortuszpárti törvényeket és a nők etéren való választási jogát. És mint tudja, vannak püspökök, akik meg akarják tagadni az áldozást az elnöktől és más magasrangú tisztviselőktől, és vannak püspökök, akik ellenzik ezt, aztán vannak olyanok, akik azt mondják, nem szabad fegyverként használni az eukarisztiát. Szent atya mit gondol mindenről, és mit tanácsol a püspököknek? Aztán egy második kérdés, ön, mint püspök, mindezen évek alatt megtagadta-e nyilvánosan az eukarisztiát ezek közül bárkitől? Ferenc pápa így válaszolt. Nem, soha senkitől nem tagadtam meg az eukarisztiát. Nem tudom, jött-e valaki, aki ilyen állapotban volt, de én soha, de soha nem tagadtam meg az eukarisztiát. Már papként sem, soha. De soha nem voltam tudatában annak, hogy olyan ember van előttem, mint amilyet ön leírt, ez igaz. Egyszerűen az egyetlen alkalom, amikor volt egy kedves eset, elmentem misézni egy idősek otthonába. A nappaliban voltunk, és azt mondtam, aki áldozni szeretne, jelentkezzen. Mindenki, az idős bácsik, nénik, mindenki áldozni akart, és amikor egy hölgyet áldoztattam, megfogta a kezemet, és azt mondta, köszönöm, atyám, köszönöm, zsidó vagyok. Azt mondtam, nem baj, akit adtam neked, az is zsidó, semmi gond. Ez az egyetlen furcsa dolog, de a hölgy már megáldozott, és csak utólag mondta nekem. Nem, az áldozás nem a tökéletesek jutalma, folytatta a szent atya. Gondoljunk Port Royalra, Angelique Arnaud problémájára, a janzenizmusra, a tökéletesek áldozhatnak. Az áldozás ajándék, adomány, Jézus jelenléte az ő egyházában és közösségében. Ez a teológia. Aztán azok, akik nem tartoznak a közösséghez, nem áldozhatnak, mint ez a zsidó hölgy, de az Úr meg akarta jutalmazni őt az én tudtom nélkül. Miért? Mivel a közösségen kívül vannak, ex-communitate, kiközösítetteknek hívják őket. Ez kemény kifejezés, de azt jelenti, hogy nincsenek a közösségben, vagy azért, mert nem tartoznak oda, nincsenek megkeresztelve, vagy azért, mert bizonyos dolgok miatt eltávolodtak. A szent atya rátért az abortusz problémájára. Az abortusz több, mint probléma. Az abortusz gyilkosság. Az abortusz mismásolás nélkül, aki abortuszt végez, az öl. Vegyetek kézbe bármilyen embriológiai könyvet, olyat, amilyet a diákok az orvosi egyetemen tanulnak. A fogantatás utáni harmadik héten, sokszor még azelőtt, hogy az anya észrevenné, az összes szerv már ott van, az összes, a DNS is. Nem személy. Egy emberi élet és pont. És ezt az emberi életet tiszteletben kell tartani. Ez az elv annyira világos, és azoknak, akik ezt nem értik, két kérdést tennék fel. Helyes-e egy emberi életet megölni egy probléma megoldása érdekében? Tudományosan egy emberi élet. A második kérdés, helyes-e bérgyilkost felbérelni egy probléma megoldására? Ezt nyilvánosan elmondtam a COPE Spanyol Katolikus Rádió műsorában. Ne tegyünk fel furcsa kérdéseket. Tudományosan ez egy emberi élet. A könyvek tanítanak bennünket. Kérdezem én, helyes-e ölni, hogy megoldjunk egy problémát? Ezért olyan kemény az egyház ebben a témában, mert ha ezt elfogadja, az olyan, mintha elfogadná a mindennapos gyilkosságot. Egy államfő azt mondta nekem, hogy a népességfogyás elkezdődött náluk. Náluk van egy korosztályhiány, mert azokban az években olyan engedékeny abortusztörvény volt érvényben, hogy számítások szerint 6 millió abortuszt hajtottak végre, és ez nagyon nagy visszaesést okozott az ország társadalmában. Most térjünk vissza ahhoz a személyhez, aki nincs a közösségben. Ő nem áldozhat, mert kívül van a közösségen, és ez nem büntetés. Nem, te kint vagy. Az áldozás a közösséghez való csatlakozás. De a probléma nem teológiai, ezt egyszerűbb látni, a probléma lelkipásztori. Hogyan kezeljük mi, püspökök, ezt az elvet lelkipásztori szempontból? És ha megnézzük az egyház történetét, azt fogjuk látni, hogy valahányszor a püspökök nem lelkipásztorként kezeltek egy problémát, akkor belefolytak a politikai életbe, politikai kérdést csináltak belőle. Mivel nem kezeltek jól egy problémát, politikai oldalra álltak. Gondoljatok Szent Bertalan éjszakájára. Eretnekek? Igen, az eretnekség súlyos dolog. Vágjuk el a torkukat. Nem, ez politikai kérdés. Gondoljunk Jeanne d'Arcra, erre a látásmódra, gondoljunk a boszorkányüldözésre mindig. Gondoljunk a Campo de Fiorira, Savonarolára, mindezekre az emberekre. Amikor az egyház nem lelkipásztori módon akar védelmezni egy elvet, akkor politikai síkra csúszik át. Ez mindig is így volt. Nézzünk csak a történelemre, nézzük csak meg a történelmet. És mit kell tennie a pásztornak? Pásztornak kell lennie, és nem elítélnie kell az embereket, pásztornak lennie. A kiközösítettek pásztorának is? Igen, ő pásztor, vele is pásztorként kell bánnia, Isten stílusával kell pásztornak lennie. Isten stílusa pedig közelség, együttérzés és gyengédség. Az egész Biblia ezt mondja. Közelség már a második törvénykönyvben, ahol azt mondja Izraelnek, mondd meg, melyik néphez vannak olyan közel az istenei, mint én te hozzád. Közelség, együttérzés. Az Úr együtt érez velünk. Olvassuk el Ezekiel könyvét, olvassuk el Ozeás könyvét. Már a kezdetektől ott a gyengédség. Csak nézzétek meg az evangéliumot és Jézus dolgait. Az a pásztor, aki nem tud Isten stílusában irányítani, sok olyan dologba csúszik bele, ami nem méltó egy pásztorhoz. Számomra, nem akarok konkrétumokat említeni, ön az Egyesült Államokat említette, mert nem ismerem jól a részleteket, inkább az elvet mondom. Ön azt mondhatja nekem, ha ön közelálló, ha ön gyengéd, együttérző egy személlyel megáldoztatná? Ez egy feltevés.
Sí, pastore.
Legyen pásztor, válaszolta pápa. A pásztor mindig tudja, mit kell tennie, de mint pásztor. Ha pedig kilép az egyháznak ebből a pásztori hozzáállásából, azonnal politikussá válik. Ezt látni fogják minden elítélésben, minden nem pasztorális ítéletben, amelyet az egyház hoz. Úgy gondolom, ezzel az elvvel egy pásztor jól tud mozogni. Az elvek a teológia alapelvei. A lelki pásztorkodás a teológia, és a Szentlélek vezet, hogy Isten stílusában végezzük. Azt merem mondani, hogy egészen idáig. Ha ön azt mondja nekem, áldozhat-e vagy sem, ez kazuisztika, ezt mondják meg a teológusok. Emlékezzen csak, micsoda vihar támadt az Amoris Laetitia kapcsán, amikor megjelent az a fejezet a különélő és elvált házastársak kíséréséről. Eretnekség, eretnekség! Hála Istennek, hogy ott volt Schönborn bíboros, aki nagy teológus, és tisztázta a dolgokat. De mindig ez az ítélkezés, ítélkezés. Elég a kiközösítésből, kérem, ne hozzunk több kiközösítést. Szegények, ők Isten gyermekei, ideglenesen kívül vannak, de Isten gyermekei, és igénylik, szükségük van lelkipásztori közelségünkre. Aztán a pásztor megoldja a dolgokat, ahogy a lélek mondja neki. Stefano Maria Pácsi az olasz Sky televíziótól a következő kérdést tette föl a pápának. Szent atya, azt hiszem, ismerve önt, ezt az üzenetet, amelyet most átadok önnek, egyfajta ajándéknak fogja tekinteni. Mivel tudta, hogy önnel repülök, megkért, hogy adjam át önnek. Tegnap este küldte nekem Brooke Edith, a magyar származású zsidó írónő, akit 13 évesen Auschwitzba deportáltak, és ön egészen szokatlan módon elment hozzá Róma központjában lévő otthonába, hogy találkozzon vele. Ez egy hosszú üzenet az ön Edith nővére aláírással, amelyben köszönetet mond önnek az antiszemitizmus elleni ismételt felhívásaiért és gesztusaiért, az út során. Az első szavak így szólnak. Szeretett Ferenc pápa, a soha ki nem írtott antiszemitizmusról szóló szavai ma aktuálisabbak, mint valaha, nem csak az ön által meglátogatott országokban, hanem egész Európában. Ferenc pápa erre megerősítette, ez igaz, az antiszemitizmus most divatos, újraélett. Ez csúnya, nagyon csúnya dolog. Kedves hallgatóink, ismertettük Ferenc pápa sajtótájékoztatóját, amelyet Pozsonyból Rómába visszatérőben a repülőgépen tartott.
Ferenc pápa az egyházi mozgalmakhoz, evangéliumi tanúságtétellel a világ kihívásaira. A világi hívek társulatainak moderátoraihoz, az egyházi mozgalmak és új közössége képviselői intézet beszédében Ferenc pápa hiteles tanúságtétel fontosságát hangsúlyozta. Utalt a világi hívek társulatai felelős vezetésének júniusban megjelent szabályozására, amely a reform jegyében sürgeti, tegyenek tanúságot az evangélium szellemében a világ kihívásaira adott konkrét válaszként. Csütörtökön délelőtt 10 órakor fogadta Ferenc pápa színódusi teremben a világi hívek társulatainak, az egyházi mozgalmaknak és az új közösségeknek 80 fős képviselői küldöttségét. A pápa megköszönte értékes szolgálatukat, amely az általános papságra indító közös keresztségből ered. Ennek a jegyében tettek tanúságot a pandémia mostani nehéz időszakában, amikor nem álltak meg, és továbbra is segítséget vittek a rászorulóknak, méghozzá méréskérés nélkül, együtt a papokkal és püspökökkel. Egyházi közösségek tagjaiként valódi egyházi küldetéssel rendelkeznek. Odóadóan törekednek a Szentlélektől kapott karizmákat gyümölcsöztetni az alapítók szellemében az egész egyház javára. Ez a támasz főként a mai társadalom egzisztenciális perifériáin, testi-lelki betegségben és a magányban, lelki szárazságban szenvedőknek jelent értékes segítséget. A pápa felidézte Teréz anya alakját, aki sokszor eszébe jut neki, hiszen példája érvényes mindenki számára. Ő akkor is imádkozott, amikor nem érzett semmit. A spirituális ateizmus sötétjében. Szegény Teréz anya, mondta a pápa, sokat szenvedett az ördög bosszújától, amelyet kiment a perifériákra, ahol a szenvedés és Jézus is jelen van. Korlátaitak és bűneitek ellenére mégis az egyház életképességének a jelei vagytok, így aztán a papsággal, valamint a többi hívjével együtt építitek Isten hűséges szent népenek a jövőjét, buzdította a vezetőket a pápa. Ehhez nem kell kilépni a mai valóságból, ellenkezőleg a jövőt itt és most az élet konyhájában kell előkészíteni, meghallgatással és megkülönböztetéssel. A keresztények mindig úton vannak, a megtérés és a megkülönböztetés állandó lelkületével. Az egyházi közösségek és mozgalmak az egyház újdonságai, ám az új dolgok is tudnak öregbíteni. Éppen ezért kell az eredeti karizmát mind jobban elmélyíteni és konkrét körülmények közt megtestesíteni, ami pedig tanulékonyságot és alázatot igényel, hogy változtassunk az idejét múlt gondolkodás és eljárás módunkon. A júniusban közzétett dekrétum nem valamiféle elmélet az egyházról, hanem az utóbbi évtizedek valósága, amely változtatást igényelt. A szerzetes kongregáció alaposan megvizsgálta a zsinat utáni időszak tapasztalatait és arra jutott, hogy sok közösség, amely újdonsággal indult, nagyon súlyos helyzetbe került, aztán jöttek a vizitációk és kiderültek a becstelen visszaélések. Ezek a tapasztalatok mutatták, hogy szükség van a változtatásra, és a dekrétum pontosan ezt kéri. A pápa emlékeztette őket mostani tanácskozások témájára, a világi hívek társulatai kormányzásának a felelőssége.
Una chiamata a servire.
A kormányzás szolgálatot jelent. A pápa őszintén megvallotta, hogy az ezekben a közösségekben felmerült különféle visszaélések nagyon a szívén fekszenek, melyeknek az eredete a hatalommal való visszaélés. A szentcég kivizsgálta ezeket az ügyeket, és megkezdte rendbetételük eljárásának az elindítását. A kormányzati megbízást tehát szolgálatra hív, de ezt főként a hatalom akarásának az akadálya nehezíti. Elvileg a vezető szépen leosztja a feladatokat, de a valóságban sokszor megtartja magának az egész közösség irányítását, ami révén megsemmisül a szubszidialitás elve, amely pedig minden szinten saját felelősséget vall. Beszéde utolsó pontjában a pápa kitért az alapítóra hivatkozás jelenségére. Továbbra is érvényben marad a szabály, hogy nem szabad az alapítót megváltoztatni. Különbség van a stabillá vált alapítások és a most alakuló közösségek közt. A fontos mindig az, hogy legyen tiszta az a karizma, amelynek a jegyében a közösség betölti az apostoli küldetését, zárta beszédét Ferenc pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.